És az első fejezetet fogjuk a mai nap megnézni. És az a célom a mai alkalommal, hogy megvizsgáljuk, hogy Isten népe hogyan került válságba ebben az időszakban, Isten hogyan támaszt prófétát, és hogy milyen üzenete van ennek a mai korunkra, a gyülekezetünk állapotára, illetve általában véve a keresztény gyülekezetekre és közösségekre. Tehát Malakiás próféta könyvének első fejezete így hangzik. Az Úr igéjének terhe Izrael ellen Malakiás által. Szerettelek titeket, azt mondja az Úr, és ti azt mondjátok, miben szerettél minket? Avagy nem atya fia volt-e Ézsau Jákobnak? Azt mondja az Úr, Jákobot pedig szerettem, Ézsaut ellenben gyűlöltem, és az ő hegyeit pusztává tettem, örökségét pedig pusztai sakálokévá. Ha azt mondja Edom, elpusztultunk, de térjünk meg és építsük fel a romladékokat, ezt mondja a seregek ura, ők építenek, de én elrontom, és elneveztetik őket istentelenség határának és oly népnek, amelyre örökké haragszik az Úr. És látják ezt a ti szemeitek, és magatok is mondjátok, nagy az Úr Izrael határai felett. A fiú tiszteli apját, a szolga is az ő urát, és ha én atya vagyok, hol az én tisztességem? És ha én úr vagyok, hol az én félelmem, azt mondja a seregek ura nektek, ti papok, akik utáljátok az én nevemet, és ti ezt mondjátok, mivel utáljuk a te nevedet. Megfertőzött kenyeret hoztok oltáromra, és azt mondjátok, mivel fertőztünk meg téged. Azzal, amikor azt gondoljátok, hogy az Úr asztala megvetni való. Hogyha vakot hoztok áldozatul, nem bűne az. Vagy ha sántát hoztok és bénát, nem bűne az. Vidd csak azt a te fejedelmednek, vajon kedvel fogadé, avagy rád tekinte, azt mondja a seregek ura. Most azért engeszteljétek meg az Istennek orcáját, hogy könyörüljön rajtunk. Általatok van ez, elnézheti ezt nektek, azt mondja a seregek ura. Vaj, ha valaki közületek bezárná az ajtót, hiába ne tüzelnétek az én oltáromon. Nem telik kedvem bennetek, ezt mondja a seregek ura, az ételáldozatot sem kedvelem a ti kezeitekből. Hiszen napkelettől fogva napnyugatig nagy az én nevem a pogányok között, és minden helyen tömjénnel áldoznak az én nevemnek, és tiszta ételáldozattal. Bizony nagy az én nevem a pogányok között, azt mondja a seregek ura. Ti pedig meggyalázzátok azt, mikor ezt mondjátok, az Úr asztala megvetnivaló, és annak jövedelme eledele utálatos. És azt mondjátok, íme mély fáradtság, és ráfújtok, azt mondja a seregek ura, ti pedig rablottat hoztok, meg sántát és betegest, ételáldozatot is hoztok, de hát kedves ez a ti kezetekből, ezt mondja az Úr. Átkozott pedig az álnok, van ugyan a nyájában hím, és fogadást is tesz, mégis hitvánnyal áldozik az Úrnak, pedig nagy király vagyok én, azt mondja a seregek ura, és félelmetes az én nevem a pogányok között. Elég félelmetes ige szakaszok ezek. Malakiás próféta, ahogy mondtam, az Ószövetség utolsó prófétája, és a rabbinikus írások is úgy utalnak rá, hogy a próféták pecsétje. Ezzel a könyvvel zárul a prófétáknak az írása, és hogy kicsikét térben, időben orientáltak legyünk, helyezzük el a történetünket. Krisztus előtt 537-ben megdöntik a babiloni birodalmat, ahol a fogságba kerül Izraelnek a népe, és Círus rendelete nyomán a zsidóság első hulláma Zerubável és Jósua főpap vezetésével visszatérnek az ígéret földjére. 41-42-43 ezer fő tér vissza az első hullámban, de lehet látni azt, hogy a zsidóságnak csak ez a töredéke volt, egy jó része Babilóniában marad, és még évszázadokig éltek ott. A jeremiási proféciáknak megfelelően a város jólétén munkálkodtak, gazdálkodtak, házak vettek, földet műveltek, és nagyon jól berendezkedtek, hogy bármilyen jó is volt a lehetőség arra, hogy visszatérjenek atyáik földjére, olyan szépen berendezkedtek egzisztenciálisan, hogy nem mindenki élt ezzel a lehetőséggel, és csak a nép egy bizonyos része tért vissza, majd 457-ben lesz egy következő hullám Esdrás vezetésével, és 445-ben még valamennyien visszatérnek majd Nehémiással is. És az első időszakot a templomnak a felépítése jellemzi. Ez Krisztus előtt 520-ban kezdik el folytatni, hiszen az elején hiába van rendelet Círusztól, a környező népek ellenségeskedései, vádaskodásai miatt leáll az építkezés, és Aggeus és Zakariás prófétát támasztja az Úr abban az időben, hogy bátorítsa a templomnak a felépítését, az elkészülését, ami 516-ra Krisztus előtt el is készül. Így kijön a bruttó és a nettó fogságnak az éve. A bruttó a 70 év, a nettó pedig az 52 év. Attól függ, hogy honnan számoljuk. A 606-os első deportálástól vesszük, akkor 537-ben visszatér az első csoport, és ha az 586-os eseményektől számoljuk vissza az időt, akkor pedig szintén kijön a 70 év, amikor 516-hoz jutunk, és a templomnak a felépülése is megtörténik. A 457-es év az egy különösen fontos esemény volt Izrael életében, mert azt láthatjuk, hogy ebben az időben egy óriási ébredés tör ki Izrael népe körében, ugyanis Esdrás, aki valószínűleg Artaxerxész királynak egy tanácsadója is volt, a zsidóügyeknek a minisztere lehetett a birodalomban, erre utal többek között az általa kapott levél is, amellyel megjelenik majd Júdea tartományában, és átveszi a irányítást. Ugyanis ő felolvasta a törvényt, és az emberek, miután szembesültek a törvény igazságával, egy ébredés tör ki, elbocsátják a vadházasságban élő feleségeiket, a pogány feleségeiket. Hát egyfajta reform indul meg a nép életében, és amikor Krisztus előtt 445-ben megérkezik Nehémiás, akkor felépítik a várfalat is, és a nép tulajdonképpen egy biztonságos, jóléti állapotba kerül. Csak a problémát az okozza, hogy Nehémiásnak a sikeres reformja 433-ig tart, akkor vissza kell neki menni a királynak a birodalmába, ahol ő pohárnok volt, és eltelik egy pár év a visszaérkezések között, és Malakiás ekkor lép fel, ugyanis ez alatt a pár év alatt, amit itt olvasunk az első fejezetben, illetve majd a többi fejezetben is lehet ezt olvasni, gyakorlatilag a nép elvadult. A nép egy olyan szellemi, erkölcsi romlásba jutott bele, aminek a következményeiről Malakiás könyvében olvashatunk, és Malakiás könyvének rengeteg tanulsága van a mai keresztények és a kereszténység számára is. Maga a próféta egy érdekes személyiség, ugyanis nem tudunk róla semmit. A könyvében semmilyen életrajzi adat, semmilyen utalás nincs rá. A prófétálásának az ideje és a belső bizonyítékok alapján lehet a Nehémiás két szolgálata közé helyezni, és maga a nevének a jelentése is azt jelenti, hogy az Úr követe, vagy az Úr küldötte a Malkiah, vagy Malkiahu kifejezés. Emiatt sokan nyelvészeti okokból itt arra hivatkoznak, hogy ez egy névtelen próféta, és itt tulajdonképpen csak egyszerűen a héber szót vissza kellett volna, ugyanúgy, hogy az Úr követe által, vagy Isten követe által, tehát egy nevetlen próféta. Ennek többek között már csak az is ellentmond, hogy az Ószövetségben olyan könyv nincs, nincs olyan prófétai könyv, amelyet név nélkül fogadtak volna el a zsidóságban. Itt tehát Malakiás próféta is el lehet nyugodtan fogadni, hogy ő írta. Egy kitérő utalás van, sokan Esdrással azonosítják Malakiás prófétának a könyvét. Ahogy mondtam, a szolgálata az Krisztus előtt 430 körülre tehető, amíg Nehémiás nem érkezik vissza, és majd a Nehémiás 13-ban olvashattok arról, hogy milyen állapotban találja majd a népet a tartományi vezető, amikor visszaérkezik, és úgy kezdődik Nehémiás könyv az Úr terhe Izraellel kapcsolatban, és itt egy picit meg kell állni, mert a proféták nem mindegyike hordozott terhet. Amikor az Isten igéje hangsúlyozza azt, hogy Istennek nem csak egy üzenete van valakivel szemben, vagy valamivel szemben, hanem terhe van a profétának, az mindig az ítélet nagyságára és súlyára utal. Nagyon ritkán szerepel profétai kijelentésben a teher szó pozitív értelemben, majdnem mindig negatív értelemben használja az Ószövetség írás, és ez egy olyan súly, amelyel a profétának meg kellett birkóznia. Ez szó szerint egy szellemi teher volt a prófétán, és addig nem tudott tőle szabadulni, amíg biblikus módon nem adta át az üzenetet Isten népének, vagy akihez szólt. És ez a teher és ez a súly, amely Malakiás vállát nyomta, ez különösen nehéz lehetett neki, hiszen ő egyedül volt. Majd látni fogjuk, hogy ebben az időszakban az egyik ilyen probléma, hogy nincsenek felkent vezetők, nincsen olyan generáció, amely tovább tudná vinni akár Jósua főpapnak, vagy Zorobábelnek a munkáját, hanem a próféta teljesen magára van hagyatva, és nincs, aki mellé álljon, nincs, aki támogassa, nincs, aki segítse őt. És azt is lehet látni, hogy Malakiás prófétának a szolgálata után Isten szelleme, illetve Istennek a ruákja eltűnik Izrael életéből. Elkezdődik az intertestamentális korszak, és 400 évig hallgat Isten. Az utolsó szava Malakiás üzenete volt Istennek a választott névhez, és majd a akik egy kicsikét úgy jobban foglalkoznak vele, hogy ebben a 400 évben a zsidóságnak hogyan alakulnak a szellemi irányzatai, milyen vallásos pártok, irányzatok jönnek létre, akkor lehet látni azt, hogy Jézus Krisztus korában ezek a proféciák, amelyeket itt elhangzik Malakiásnak a szájába, különösen a második fejezet szól a papok ellen, de már itt az első fejezetben is megjelennek dolgok. Látni fogjuk azt, hogy a Jézus korabeli szadduceus papságon teljes mértékben beteljesedtek azok az ítéletek, és azok a isteni, hát hogy is fogalmazzunk, isteni engedetlenséggel szemben bekövetkezett átkok, amelyek itt Malakiás próféta megemlít a könyvében. Különös érdekességű maga a könyvnek, biztos észrevettétek ti is az első fejezetből már látszik, hogy a nép mindig kérdez. De hát mivel szerettél minket? Miért? Hogyan? Mit csináltunk? Tehát állandóan, és a kérdéseket, ha megfigyeljétek, ezek ilyen szemtelen pimasz kérdések. Tehát az Istennel való közösségük alapjaiban romlott meg ebben az időben Isten népének, és azt lehet látni, ahogy az elmúlt időszakban foglalkoztam Malakiás prófétának az írásával, hogy a mai gondolkodásmódban a kereszténység, nem azt mondom, hogy nagy részében, de jelentős részében a keresztények életveszélyesen hasonló módon kezdenek el gondolkodni, ahogy Malakiás korában kezdtek el gondolkozni a Júdában lakó emberek és népek. Mindjárt fogunk is majd erről nézni egy pár dolgot. Épp csak a tegnapi őrületről szeretnék beszélni, hogy az eső elmosta a világ végét, és Magyarországon nem következett be, nem tudom, hogy a nyugati országokban ezt esetleg bekövetkezette, de lehet látni azt, hogy jó néhány ember degeszre kereste magát könyvekkel, CD-kkel, lemezekkel, meg írásokkal, hogy holnap, vagy tegnap jön az elragadtatás, meg minden, és a legalapvetőbb, a legminimálisabb bibliai írásértelmezés alapelveket vették semmibe, nem foglalkoztak vele, és nagyon sok kereszténynek okoztak kárt, és adja meg az Úr, hogy épüljenek fel ebből a tévelgésből, és ezekből a szélhámosoktól minél előbb szabaduljanak meg. Nézzük Isten láteletét röviden, nem fogjuk most végigvenni csak az első fejezetnek a néhány érintett szakaszát. Az első probléma az Isten szeretetének a megkérdőjelezése, a második az Isten tiszteletének és félelmének a hiánya, a harmadik értéktelen áldozatok elfogadása és bemutatása, a negyedik egzisztenciális hazugság, az ötödik probléma a papok megtörték Lévinek a szövetségét, a hatodik erkölcstelen életvitel és megbotránkoztató tanítás, a hetedik házasság szövetségének megtörése, nyolcadik csalás a tizeddel és a felajánlással, ez elsősorban a szegénység miatt volt, majd erről talán kicsit fogok beszélni, kételkedés Isten jogosságában, és a tíz hitetlenség a messiás eljövetelében. Azért elég súlyos dolgok ezek, nem? Tehát Malakiás azért oda mondott keményen. Tehát ő ma nem igen lenne népszerű, igen hirdető, nem sok megacsülésben fogadnák el a szolgálatát, tehát valószínűleg egy ilyen perifériára szorult személy lenne, mint általában az ószövetségi prófétáknak a nagy része, de lehet látni azt, hogy Isten mindig keres és talál olyan személyeket, akik a maguk korához tudnak szólni, és nyíltan felvállalják az adott kornak a problémáit, nehézségeit, harcait, bűneit, és azt nyilvánosan kiismerik mondani. Nem félnek egzisztenciális dolgoktól, nem félnek üldöztetéstől, nem félnek börtöntől, felmerik vállalni azt, amit Isten rájuk bízott. Ez nagyon fontos, hogy a mai korban is legyenek ilyen emberek. Ahogy mondtam, a Isten nép az Ószövetségben, meggyőződésem a Korintusi Levél egyik szintén írásmagyarázat alapelve, hogy a Ószövetségben leírtak, a mi tanulságunkra írattak meg. És most nézzük meg, hogy Malakiás korának az állapota a gyülekezetben hogyan jelentkezik. Ez egy picikét megnézzük, hogy a gyülekezet növekedésének milyen szakaszai vannak, nem fogjuk részletesen végigvenni, csak a legfontosabb elemeket, és megnézzük, hogy ebből a növekedésből milyen három típusú gyülekezet alakulhat ki. Időtartalma ezeknek változó lesz. Vannak olyan gyülekezetek, amelyek nagyon hamar, rohamosan tudnak felépülni, és 10-12 év alatt eljutnak mondjuk a tetőzés állapotába, és ha ott nem lesz majd megújulás, akkor majd mennek a zuhanó perifériára. Még vannak olyan közösségek, amik 30-40-50 év alatt épülnek majd fel szépen. Ez sok mindentől függ, a szolgálattevőktől, az elhívástól, Isten kegyelmétől, az adott helytől, attól is függ, hogy például esetleg egy réteg misszióról van szó, vagy egy városi misszióról, falusi misszióról, tehát nagyon sok összetevője van, de ma nem missziológiával akarok foglalkozni, csak a legfontosabb dolgokat nézzük meg ezzel kapcsolatban. Az első, az alapozásnak az időszaka. És ezt lehet látni, hogy Izrael életében is ez az alapozás akkor kezdődött, amikor az első hullámban visszatérnek a zsidók 537-36-ban, és nagyon erőteljes munka kezdődik meg. Ahogy mondtam, ott volt egy kis átmeneti megtörése az ellenségeskedés és a vádaskodás miatt, és a judaiak egyből, amint felszabadult a vagyonuk, és nem a templom építésre kellett adni, emeletes, mennyezetes házakat építettek, jacuzzival, mindennel, és a próféta mondja, hogy ideje nektek, hogy ilyen házakba lakozzatok. Az úrháza meg hát romokban hever, meg is kapják érte magukét, és az a két prófét olyan hatásosan fellépett, hogy ebből a megújulásból tovább tudta vinni a népet, és nagyon rövid időn belül fel is építik a templomot. Alapvetően az alapozás időszaka apostoli szolgált, hogy mondtam, a Ószövetségben ezt főleg a próféták végezték. Tűz és odaszállás jellemzi, itt ilyenkor nem kérdés, hogy az emberek lelkesek, aktívak, odaszántak, és fontos, hogy ilyenkor ilyen személyek szolgáljanak a gyülekezetben. Nagyon fontos, hogy látásorientáltak, tudják, hogy mit, miért csinálnak, tisztában vannak az elhívásukkal, Istentől kapott képességeikkel, ajándékaikkal, és teljes erejükkel, idejükkel megfeszítve építik a közösségnek az alapjait. Minimális formaság jellemzi. Van persze egy kerete a gyülekezet istentiszteletnek, alkalmaknak, de ez minimális formaság. Legfontosabb az Úr jelenlét és a testvéri közösség. Ez a legfontosabb mozgató rugója, és egy dinamikus növekedés jellemzi. Ez is természetesen sok mindennek a függvénye, függ attól, hogy milyen szolgálók vannak, és mennyi terhet képesek és bírnak elhordozni. Sokan álmodoznak ébredésről 10-20 fős közösségek is, hogy majd 100-an, 200-an lesznek, csak az a baj, hogy az az egybetérőben nem tudnak mit kezdeni, aki néha a gyülekezet alkalommal betéved. Hát, hogyha még egyszerre vagy 100-200 ember rájuk zúdulna, az még nagyobb galibát is problémát okozna nekik. Isten tudja, hogy melyik gyülekezet hogyan és milyen módon terhelhető, hogyan lehet a növekedésükben előre menni. Következő az építkezés időszaka, amikor a gyülekezet alapjai már megvannak, eltelik egy 8-10-15-20 év, ezt mondtam, közösségenként változó, hitben érett erős gyülekezeti tagok és családok alkotják a gyülekezetnek a gerincét. Hát akik készek és képesek arra, hogy adakozzanak, anyagi terheket vállaljanak a szolgálatokban, a misszióban, illetve a gyülekezet működtetésében. Felmerül az ingatlan építés, azért kérdőjeles, mert valahol már rendelkeznek ingatlannal, valahol béleményben vannak, valahol elég csak néhány nádkévét összeborogatni a falu határába, és már megvan az istentiszteleti hely. Üldözések helyén természetesen ilyen szóba sem jöhet, tehát ennek is sok összetevője van, de ha most mondjuk egy európai közösséget veszünk, akkor az ingatlan építés egy reális lehetőség. Elkezdenek a hagyományok és a szolgálatok kialakulni. Itt a jó értelembe vett hagyományról beszélek, amiről Pál apostol is beszél, hogy vannak biblikus hagyományok, amiket meg kell tartani. Tehát például az ige hirdetés, a dicséret, stb. Ezek jó, hogyha megvannak és beépülnek a közösségbe. És ilyenkor általában, hogyha különösen egy építkezés következik be a gyülekezetnek az életében, vagy pedig valami probléma merül fel, és az emberekkel kell foglalkozni, akkor a növekedés elkezd lassulni. Van növekedés, de nem olyan dinamikus, mint az első időszakban. És ez az időszak lesz majd, különösen, hogyha építkezésről van szó, ez majd a nosztalgiázás időszaka lesz, hogy bezzeg az én időmben, ez majd a nosztalgiázás korszaka lesz. Következő a kiegyensúlyozottság időszaka, itt már minimális a növekedés, és itt szokott a gyülekezeti dolog elbillenni, és ilyenkor kell nagyon jó döntést hozni a vezetőknek, mert innen vagy visszabillenhetnek majd egy missziói állapotba, vagy elborulhatnak a lejtmenetbe. Rögzülnek a hagyományok, tehát fix dolgok kezdenek kialakulni a gyülekezetben, és ha nem figyelnek oda, akkor veszélyes módon ez be is betonozódik, és ha valaki ettől eltér, akkor már gyülekezeti fegyelmezés tárgya is lehet. Fontos lesz a kiszámíthatóság és a tervezhetőség. Ez általában a programcentrikus gyülekezetekre jellemző, nem a misszió lelkületű gyülekezetekre. Szolgálat helyett programok vannak. A legszomorúbb abban, hogyha a testvérek így tekintenek erre az alkalomra, tehát amikor szolgálati lehetőség van, az nem program. A program az más, az van a moziba, a plázába, itt-ott, a gyülekezetben csak szolgálat van, úgy kell rá tekinteni. És ami a legfontosabb, és tulajdonképpen a gyülekezetnek a jövőjét döntő módon meghatározza, hogy ez a szinten a gyülekezet a következő generációt felkészíti a szolgálatra, vagy nem. Lesz-e, aki tovább viszi a látást, amit meg kell újítani, vagy nem. Vagy azok az első szolgálattevők kiöregednek, szépen eltemetjük őket, megsiratjuk őket, megnézzük életük végét, ahogy megvan írva a Bibliába, és aztán majd lesz valahogy. Ennek a szintnek a legfontosabb feladata, hogy kinevelje a következő generációnak az ige hirdetőit, a szolgálati területeknek a vezetőit, felkészítse a leendő presbitereket vagy diakónusokat. Hát nagyon fontos és döntő lépés Isten népe életében, és azt lehet látni, hogy Malakiás korában pont ez hiányzik. Malakiás korában, ha megfigyeltek, ahogy mondtam, nincs következő generáció. nincs egy Jósua főpap, nincs egy Zorobábel, nincs egy Aggeus, nincs egy Zakariás, egy szem Malakiás próféta van, Nehémiás nem nevel fel újabb vezetőket maga mellett, eltűnik a történelem süllyesztőjébe, Malakiásról semmit nem tudunk utána, nem olvasunk a főpapról, a Malakiás könyvébe, akinek tulajdonképpen gatyába kellett volna rázni a papságot, mert ez a főpapnak a feladata lett volna elsősorban, arról sem olvasunk semmit, tehát ez a generáció, ami a negyedik generáció lesz majd a következő szakasz, ha nem neveli ki ez a szint a következő generációt, akkor a gyülekezet lehetetlenbe fog kerülni, és teljesen a vallásosság és a közöny állapotába fog süllyedni. Tehát fontos, hogy erőt és energiát fektessenek a következő generációba, és a látást is meg kell újítani. Lehet, hogy a eredeti látáshoz kell visszatérni, lehet, hogy a gyülekezetnek az állapota miatt Isten egy újabb látást akar adni, vagy más területen szeretne nyitni. Erre mindig nyitottnak kell lenni, mert a Szentlélek fogja majd ezt a dolgot irányítani. A következő a hanyatlás időszaka. Itt már tulajdonképpen élettelen istentiszteletek vannak, amikor megszokásból, rutinból mennek a dolgok, közönösen állnak az emberek a szolgálathoz, amikor felkérés van, hogy kinek van bizonysága, akkor hetekig, hónapokig nem megy előre senki, mert nem történik senkivel semmi, nincsen megújulás a gyülekezetben, személyi válságok alakulnak ki, sokszor ilyenkor van az, hogy a lelki pásztorok meg a vezetők elmenekülnek a gyülekezetből, mert élettelenné válik, ők sem akarnak a gyülekezettel együtt elpusztulni. Klikkeserés alakul ki, én Péteré vagyok, én Pálé, én Apollósé, ez a korintusi szindróma is megjelenik már ebben a helyzetben. Nagyon minimális szolgálat van, gyakorlatilag az istentisztelet látszatát tartják fent, de semmi lelkesedés nincs benne, és jellemző, hogy erkölcstelenség és a bűnök el fognak szaborodni, mert nem lesz gyülekezet intés és gyülekezeti fegyelem. És hogyha a gyülekezet itt nem tér meg, mert Isten még itt is szól hozzá, akkor az állapot jön létre, ami a Jelenések 2:7-ben olvashatjuk, hogy hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom a helyéből, ha meg nem térsz. Hát az a gyülekezet, amely elveszíti az Istennel való közösségét, a bizonyságtevő erejét és képességét, a tiszta igehirdetést és a különböző biblikus dolgokat, azokat a gyülekezetet maga az Úr fogja felszámolni és kimozdítani, és majd létrehív egy olyan népet, ami a gyümölcsét meg fogja majd teremni azon a helyen. Ez tehát nagyjából, nagyon röviden és több mondatokban a gyülekezeti fejlődési szakaszok, és ahogy mondtam, Malakiás korában ez az állapot lép fel, amiről most utoljára beszéltem, ez a hanyatlásnak az időszaka, amikor csak problémák vannak, csak bűnök vannak, van egy nagyon minimális maradék, ahogy szokott is lenni, ennek majd külön ígérete lesz Malakiás próféta könyvébe, és azt látjuk, hogy mind a papság és mind a nép egy totális és teljes kudarcot vall az Istennel való kapcsolatában. És most nézzük egy picikét részletesebben. Nem fogok mindenről beszélni, majd mindjárt visszatérek erre az ábrára. Van a missziói gyülekezet, van az intézményes és a haldokló gyülekezet. Ezek a csoportok vannak. A missziói gyülekezet alapból látásközpontúság jellemzi. Ha intézményes idet, akkor programközpontú. Ha pedig haldokló, akkor végül a struktúrákban gondolkozik a gyülekezet. A missziói gyülekezet jövőorientált, tehát mindig a jövőre néz, Krisztus eljövetelére tekint, mindig azt néz, hogy Isten mivel bízta meg, mire hívta el. Az intézményes gyülekezet a jelenben él, egyik napról a másikra, egyik hétről a másik, vagy egy egyházi évben gondolkozik, míg a haldokló gyülekezet mindig a múltból él, tehát mindig a múltat preferálja, és a múlt élményeiből próbál erőt meríteni a jelenben. A misszió itt ezt megújuló szolgálat jellemzi, az intézményes gyülekezetben rutinból vannak szolgálatok, míg a haldokló gyülekezetben ambíciózus szolgálatok vannak, ott már azért számít, hogy apám is presbiter volt, akkor én is, meg apukám lelkipásztor volt, akkor én is, ott már inkább ez a döntő. A missziói gyülekezet az befektető, az emberek nem azt nézik, hogy mit kapnak, hanem mit tudnak adni. És ez nagyon érdekes, hogy például most megyünk majd a sátoros evangelizáció lesz megint, akkor fontos, hogy ne elsősorban kapni szeressünk, vagy akarjunk, hanem tudjunk befektetni a jövőbe, tudjunk adni az embereknek. Az intézményes gyülekezet az szolgáltató gyülekezet, a haldokló gyülekezet pedig megőrző, konzerválja a hagyományt meszelcsírok módjára. A missziói gyülekezetet növekvő létszám jellemzi, az intézményest a stagnáló létszám jellemzi, míg a haldokló gyülekezetet pedig a fogyás jellemzi. Mindjárt visszatérünk majd ide. A missziói gyülekezetet nagy hit jellemzi, nagy hitbeli döntések születnek. Nem azt nézik, hogy mennyiük van például, vagy hogy milyen kapacitásuk van, hanem hogy Isten mit bízott rájuk, és erre hittel kimernek lépni. Az intézményes gyülekezetben megvan a minimális hit, de fontos a kiszámíthatóság és a rendszerezettség, tehát amíg az anyagiakkal bírjuk, ahhoz van hitünk, ha anyagiakon fölül van valami, akkor már nincs hitünk, ez általában így szokott működni, és a haldokló gyülekezetet még a hitetlenség jellemzi. A missziói gyülekezet hitalapú döntések születnek, az intézményes gyülekezetben erőforrás alapú döntés van, hogy mire van kapacitásunk, míg a haldokló gyülekezetben határozatlanság van, senki nem tudja, hogy merre megy, vakvezeti a világtalant. A missziói közösségben szolgálatok vannak ajándékok alapján, kinek milyen karizmája, kegyelme ajándéka, elhívása van, az szerint szolgál Isten népe körében. Az intézményes gyülekezetben szükség szerint is szolgálat van, hát ha szükség van éppen egy szolgálat, akkor leakasztjuk a farod és megbízunk egyik napról a másikra, hogy ezt meg ezt kell csinálni. Mindegy az, hogy most van ajándéka vagy nincs, van-e felhatalmazása vagy nincs, Istentől van-e a dolog vagy nem Istentől, teljesen mindegy, van egy szükség, amit be kell tölteni, akkor csináld ezt és kész. A haldokló gyülekezetben pedig szolgáltatás van. Az emberek elvárják, hogy amiért adják, ha adják az egyházi tizedet, vagy adományokat, vagy különböző dolgokat, akkor elvárják, hogy szolgáljanak is feléjük, és mindent a fizetett embernek kell végeznie. A missziói gyülekezetet közösségi szemlélet jellemzi. Nagyon fontos, hogy a testvéri közösség, a házi csoportok, illetve az egymással való kapcsolat az nagyon magas hőfokon van, ez fontos. Az intézményes gyülekezetben, ők már gyülekezetben gondolkodnak, nem pedig közösségben. A haldokló gyülekezet pedig tagsági szemlélettel van, hogy mindegy, hogy megvan térve az illető, vagy nincsen, csak lényeg az, hogy legyünk. Azt, hogy most az emberek ismerik egymást, vagy nem ismerik, összejárnak, vagy nem, vagy vendégségbe hívják ki a másikat, vagy nem, ez teljesen közömbös, vendégszeretet fel sem merül, csak az a lényeg, hogy meglegyünk, a létszám az meglegyen. Jó, és akkor térjünk egy kicsikét vissza az első dologra. És ahogy mondtam, a Malakiás korában a negyedik generációs típusnak ez volt a problémája, és a harmadik generáció ezért kell megújulni, és továbbadni a látást és a tüzet, ugyanis a Malakiás generáció az a generáció volt, ami készen kapott mindent. Tehát nem kellett a templomot felépíteni, mert megvolt. Nem kellett a szolgáltatóket kitalálni, mert megvolt. Nem kellett főpapot választani, mert megvolt. Nem kellett prófétát keresni, mert Isten támasztott prófétát. Tehát ez a korszaknak a nagy kihívása volt, hogy mit tudnak kezdeni azok a hívők egy gyülekezetbe, ha eljönnek, amikor már minden kész van. Amiért nem kell megdolgozni semmiért, hanem teljesen beülnek a kézbe, mindent készen kapnak. És Malakiás korában az első ilyen probléma, ami felmerült, az Isten szeretetével kapcsolatos probléma volt. Ugyanis az első szakaszban olvashatjuk, hogy hát Isten hogyan szeret minket. Hát mi nem tapasztaljuk az Úr szeretetét. Hát nekünk a proféták megígérték, hogy el fog jönni a Messiás, nagyobb lesz ennek a templomnak a dicsősége. Bezzeg a Salamoni, na az kétszerekkora, meg háromszerekkora volt, na az templom volt, ez meg itt. Ezek építkezni se tudnak. Tehát ez a fajta szemlélet, hogy vagy visszaálmodták a szintén a profétai írások alapján a nagy dávidi királyságot. És akkor hát még a dávidi királyság nem, hogy nem jött el, hanem Júdea egy kis jelentéktelen, idézőjebb jelentéktelen tartománya volt a 127 perzsa birodalmi körzetnek, és esély se volt arra, hogy a nagy dávidi birodalom eljöjjön magával a messiással az élén, és a nép azt hitte, hogy hát Isten nem szeret minket. Az ígéretekben semmit nem látunk, pedig Isten megígérte ezt is, azt is, amaszt is, és akkor Isten egy nagyon érdekes történettel válaszol, ugyanis ebben az időben zajlik az az esemény, hogy amikor 586-ban elpusztítják Jeruzsálemet a babilóniaiak, az edomiták, mint testvérnép, kölcsönös gazdasági segítség reményében szintén megtámadja délről Júdeát, és részt vesznek az ostromban, és Izraelnek a kifosztásában, Jeruzsálem pusztulásában tevékeny szerepet játszanak, és Isten akkor megígéri a proféták által, hogy Edomot teljesen el fogja pusztítani. És miközben a zsidók visszatértek Izrael földjére, az edomiták elkezdtek építkezni a déli határ mentén, és azért mondja a proféta, hogy saját szemeitekkel is látni fogjátok, ugyanis pont a Krisztus utáni előtti 5. században a Nabateus birodalom betör délre Edom területére, és felszámolja az edomitákat. Hát ez a pusztulás, amiről itt szó van, ezt a zsidók, az akkor élő júdeaiak teljesen tisztán és világosan látták, hogy Istennek az ítélete és Istennek a proféciái beteljesednek Edomnak az életében, Edomnak a népén, és nehogy azt higgyék az izraeliek, hogy ha ők is bűnben élnek, vagy a bűnben megmaradnak, akkor nem éri őket utol ez az ítélet. Az, hogy Isten szereti őket, az a jákobi kiválasztásnak az eredménye, vagyis, hogy az új szövetség felől megközelítjük, mi szeressük Isten, mert ő előbb szeretett minket. Tehát sok hívő Istennek a szeretetét nem abban méri le, hogy a fiát adta értem, és Krisztus érdeméért örök életem van, bűnbocsánatom van, hanem Isten akkor szeret engem, ha. És amikor erre a gondolkodásmódra eljut valaki, akkor meg kell állni egy kicsit, és akkor el kell gondolkodni. Mert Isten szeretete az nem azt jelenti, hogy hát Isten engem akkor szeret, hogy ad férjet, ad feleséget, ad autót, ad házat, ad jobb munkahelyet, ad egy még jobb gyülekezetet, stb. Stb. Amikor az emberek elkezdik a maguk gondolkodásmódja szerint belőni Istennek a szeretetét, akkor el lehet jutni abba az állapotba, és ez a kiinduló pontja lesz majd minden egyes problémának, amiről majd Malakiás könyvében olvashatunk, hogy egy nagyon hamis Isten kép jött létre bennük, és Istennek a szeretetét, mivel látszólag ők úgy érték meg, hogy nem tapasztalták, ezért durcásak lettek Istennel szemben. Be, pimaszak lettek, fölényesek lettek, és majd lehet látni, jó, hát ha Isten nem szeret minket, akkor majd mi is úgy áldozunk, ahogy akarunk. Mi is úgy járunk Isten tiszteletre, ahogy akarunk. Majd én eldöntöm, mikor megyek gyülekezetbe, majd én eldöntöm, mikor adakozok, mikor szolgálok, majd én mindent el fogok dönteni. És ekkor mondja Malakiás, hogy ez így nem van jól, ez nincs jól, ez az állapot, és Malakiás elég kemény beszéddel ostorozza a népet is, illetve a papokat is. Valamikor az állati ürüléket akarja az Úr arcukba szórni az áldozatok miatt, szó szerint ez van a héberben, illetve golyoknak nevezi őket, vagyis pogányoknak, olyan nemzeteknek, hogy gyakorlatilag Izraelnek a bűnei egy szintre kerültek a nemzeteknek a vétkeivel, ami a legsúlyosabb ítélet formája az ószövetségi írásokban. Ahogy láthatjuk a gyülekezet típusúaknál, itt volt egy nagyon rossz látása Izrael népének, a papoknak, az Isten szeretetével kapcsolatban. Nem volt egy világos és tiszta kijelentésük arról, hogy Isten hogyan bánik az ő népével, Istennek milyen eljárásai vannak, megkérdőjelezték Istennek a jóságát és szeretetét, és nem volt látásuk. Elvesztették a szellemi látásukat, erkölcsi látásukat, és teljesen belefordultak abba az állapotba, amelyről Malakiás könyvében olvashatunk. Azt láthatjuk, hogy kicsikét intézményesedett is a dolog, mert a papok rutinszerűen végezték az áldozatot, tehát látszólag minden működött a maga helyén, csak már az emberek szíve nem volt benne. Az embereknek az élete nem volt benne, és már az áldozatoknál látni fogjuk, hogy már a dögrobáson lévő állatot is vitték áldozni, úgy húzták a farkánál fogva a birkát a földön, hogy csak az oltárig bírja ki, hogy meg ne dögöljön, mert még azt akkor esetleg fel lehet áldozni. A missziói közösség, hogy mondtam, ez jövőorientált, itt pont ez nagyon hiányzott, hogy az emberek, a korabeli nép úgy gondolkozott, hogy az Izrael népének nincs jövője. A proféták hazudtak, nem jött el még a messiás, nincs a templomnak, a másik templomnak a dicsőségét még nem láttuk meg, hogy nagyobb volna, mint az első templomé, nem volt jövőképük. És ha megnézitek Malakiás proféta könyvének majd a negyedik részét, a Károdi fordítás szerint, illetve a harmadik rész, ott világosan le van írva, hogy el fog majd jönni a messiás, az Úr el fog jönni az ő templomába. Tehát Isten ígéretet fog tenni azoknak, akik reménykedve várva várják a messiásnak az eljövetelét, és azok majd meg fogják látni, és meg fogják tapasztalni, hogy el fog majd jönni az Úr a templomába, tehát ebbe a második felépült templomba, és ígéretet tesz arra is, hogy el fogja küldeni Illést, a prófétát. Érdekes, hogy a Szettuagintában, a 70-es fordításban nem úgy van szerepel, hogy Illés a próféta, hanem Illés a tesbites, vagy a tisbei Illés, ott az eredeti elnevezését használja. Maga a tesbites kifejezés a héberben azt jelenti, hogy visszatérő. Tehát a visszatérő Illés. És ha megnézitek, most a végidőkre egy kicsikét csak kitekintve, most erről nem fogok részletesen beszélni. Mi lesz Illésnek a legfontosabb feladata Malakiás szerint? Az apák szívét a fiakhoz, a fiak szívét az atyákhoz térítje. Nem jelekről, nem csodákról beszél, amiről a Jelenések könyve elsősorban beszél, hanem az egyik legfontosabb feladata az, hogy a generációs különbséget helyre hozza elsősorban Izrael népe életében, másrészt viszont az atyasságnak a tiszteletét és tekintélyét visszahozza a teremtett világba. Az Efézus levél harmadik részében olvashatunk arról, Pál apostolnak van ott egy imádsága, hogy mikor imádkozik, hogy akiről neveztetik, minden nemzetség menjen és földön, ott a görögben nem az etnosz kifejezés szerepel, amit a népekre használ, vagy a laosz kifejezés, hanem ott a patrosz kifejezés, a patér szerepel, vagyis az atyasság. A teremtettségben az atyasságra épül minden, és ott a bibliai értelembe vett atyasságra gondoljatok, ami szeretetteljes, amely gondviselő, amely gondoskodó, ápoló, segítő, támogató, és tulajdonképpen ezt a fajta atyai tekintélyt és tiszteletet is fogja majd képviselni az eljövendő Illés, aki majd a végidőkben fog szolgálni, és itt biztosra vehető, hogy itt a gender mozgalom és a feminizmus, meg ezek elég komoly leckét fognak kapni majd a mennyei istentiszteletből, mert ezeket alapjaiban fogja felszámolni majd az eljövendő Illés. A missziói gyülekezetet megújuló szolgálat jellemzi. Szintén nagyon fontos, hogy készek és képesek arra, hogy felülvizsgálják, megvizsgálják a gyülekezet szolgálati területeit, azokat a réseket, ahova esetleg be kell állni embereknek, lezárni és újat nyitni. És itt is ez volt a baj Malakiás korában, hogy nem voltak képesek megújulni a szolgálatban. Nem tértek meg, amikor a prófétának a feddőítélete elhangzik, amikor a papok hamisan és hitványan áldoztak, amikor a papok elfogadták azt az áldozatot, amit a törvény szerint nem áldozhattak volna fel a jeruzsálemi templomnak az oltárán, hiszen itt annyit kell csak röviden tudni, hogy a papok tulajdonképpen abból éltek, amit a nép felvitt áldozni, illetve Istennek odaszenteltek, és ebből egy része, akár a húsból, akár a terményből, különösen a tized, az a papoknak a része és a jövedelme volt. És a papok ebből nem részesültek, magyarul nem finanszírozta a nép az Isten tiszteletet és az Isten szolgálatát, akkor a papok éhen haltak, vagy elmentek esetleg másik munkát keresni, és így a papok azért, hogy ne essenek el ezektől a javaktól, javadalmaktól, ezért a nép körében elharapódzó áldozatokat, amelyek a rossz, hibás, tisztátlan állatok voltak, ezeket is feláldozták, csak hogy valamilyen jövedelemhez jussanak. Ez egy egzisztenciális probléma volt, ezért mondtam az elején, hogy egzisztenciális hazugságba is kerültek a papok, mert azért, hogy ők megéljenek, vagy hogy legyen biztosítva a jövedelmük, még a hamis és a hitvány áldozatot is elfogadták. Erre mondta Isten, hogy jobb lenne, hogyha az ajtót is bezárnátok, a tüzet meg kiotanátok az oltáron, mert így nem kell szolgálni. Így nem kell áldozni. És ez egy nagyon intő alapelv lehet a gyülekezeti szolgálatban is, hogy amikor szolgálni mész, vagy bármilyen szolgálatra megkérnek, akkor milyen szívvel állsz hozzá. Például, hogy mondtam, most lesz ez a sátoros evangézet, hogy bármilyen szolgálat, hát jó, az egy oroszlát kibírom. Mikor telik már le? Na, még azzal beszélni kell. Tehát azt mondja az Úr, ilyen szívvel ne gyere. Ózsd le azt a kis lángot, ami még benned van, csapd be az ajtót, maradj otthon, inkább jobban jár mindenki. Az is, aki felé szolgálnál, meg esetleg az Úr népe is jobban jár. Ha ilyen szívvel vagy, ne szolgálj. Ha nem tudod odaszállni az idődet, az energiádat, akkor ne szolgálj. Felesleges. Azt mondja itt is az Úr, ilyen tűz nem kell, ez idegen tűz. Erre nincs szükség Isten népe körében. Nyugodtan zárd be a szíved ajtaját, legyél érzéketlen, legyél közönyös, legyél megfásult, legyél beletörődve a dolgokba, inkább ne szolgálj. De viszont, ha szeretnél nekem szolgálni, akkor szíts fel a tüzet, szánd oda magad, idődet, energiádat, és én is megdöbbentem magam, amikor az elmúlt időszakot megvizsgáltam az életemben. Egy vagy két olyan szolgálatom volt, nem itt a gyülekezetben, más területen, amikor tényleg volt bennem egy olyan érzés, hogy legyek már túl rajta. És ez nagyon nagy harc volt, mert egyrészt a fizikális fáradtság is volt az oka, de a szívem állapotán döbbentem meg, hogy úgy tekintettem Isten szolgálatára, hogy mikor leszek már túl rajta. És borzalmas érzés volt, nagyon megfeledte érte az Úr, és bár nem lehet kifogásokat keresni, de az Úr azt mondja, hogy ez így nem jó, akkor ne keressünk kifogást. Tehát az Úr maga szól, hogy probléma van a gondolkodásmódoddal, akkor ne keressél kifogást. Akkor ne szolgálj a rutinból. Nagyon sokan rutinból szeretnek szolgálni. Van egy meghatározott szolgálati területük, amit egyébként tényleg jól csinálnak, az Úr helyezte oda őket, de egy idő után már nem imádkoznak azért a területért, nem kérik az Úr vezetését, áldását, nem imádkoznak érte, hanem úgyis mindig ezt csináltam, ez úgyis menni fog. És akkor rutinból kezdenek el szolgálni, ahogy a papok is tették. Most azért gondoljatok bele, most nem akarok részleteibe belemenni, de gyakorlatilag a papok szolgálata a jeruzsálemi templomban reggeltől késő estig, különösen a reggel és a esti áldozat miatt, egész nap abból állt, hogy hozták a birkát, a marhát, a kecskét, azt le kellett vágni, ki kellett belezni, fel kellett trancsírozni, felrakni az oltára, a ganét kivinni a táboron kívülre, a hamut leszedni az oltáról. Gondoljatok bele, könnyékig véresen egész nap, és ez a monotonitás, és nem úgy tették ezt, hogy atyám, ez az ember most idejött hozzánk, megvan terhelve bűnökkel, vétkezett ellened, megáldozza most az áldoznivalót, bocsáss meg az ő bűneit. Nem így áldoztak. Ó, már megint. Ó, megint ez jött ide. Megint a 30 kilós birkáját hozza, és akkor mentötte a darabolást. Tehát ez a fajta rutinos hozzáállás, ez Istennél is kiverte a biztosítékot, és Malakiás prófét által nagyon keményen megfeddi a papokat, azért, hogy áldoztak, a népet meg amit áldozott ezzel kapcsolatban. És nagyon érdekes kifejezés van itt a Malakiás könyvében, hogy a pogányok között tisztább a tömjén áldozat, vagy füstölő áldozat, illetve az ételáldozat, mint amit Izraelben a jeruzsálemi templom oltárán elégettek. Na most katolikus teológusok itt egyértelműen a misa áldozatra találnak profétikus utalást, ennek most a száfatában nem megyünk bele. A lényeg az, hogy hogy lehet az, hogy Isten ebben az időszakban azt mondja, hogy a pogányok áldozata, ami nem Jeruzsálemben történik, hiszen ha ott történik, akkor egy kicsikét javítana a megítélésen, hanem teljesen függetlenül Jeruzsálemtől a pogányok tömjén áldoznak Istennek, és ételáldozatot, és ezt Isten el is fogadja. Nagyon egyszerű oka van, talán kevesen tudják, de a zsidók, amikor a babiloni fogságban voltak, elkezdték a missziót. Ez abból állt, hogy a kultúrájukat, a törvényt, illetve a szokásaikat előbb a babiloni, majd később a perzsa birodalomban elkezdték elterjeszteni. És nagyon sok ilyen pogány vallású ember rájött arra a mózesi törvények alapján, hogy ez egy teljesen új dolog, teljesen más megvilágításba helyezi az ember és az Istennek a kapcsolatát, és kvázi nagyon sokan megkedvelték a zsidóknak a vallását, illetve a zsidóknak a istentiszteleti rendről szóló elbeszéléseit, írásait, és már, ha megnézzetek majd Esdrás könyvét, ott olvashatjátok is, hogy Esdrásnak nem csak Izraelben kellett tanítani a törvényt és a rendeleteket, a parancsolatokat, hanem a folyamon túli Isten nem ismerő nemzeteknek. És bizony, ezekben a nemzetekben voltak olyan pogányok, akik sokkal tisztább, önzetlenebb szívvel füstölögtettek el tömjént Istennek, akár egy farakáson, vagy mutattak be ételáldozatot, mint az izraeli felkent papság, illetve Izraelnek a népe, akinek hivatalból kellett volna ezt megtenni. Azért ez megdöbbentő, nem? A pogányok jobban tudták azt, hogy Istent hogyan kell tisztelni és imádni, mint a korabeli izraeli nép, akinek ott volt a papság, és ott volt a törvény, amit előtte, ahogy mondtam, Esdrás is felolvasott, és nagy zokogva, összetörve átéltek egy megújulást. Hát nem szabad csodálkozni azon, hogy Istennek ez a fajta munkája a pogányok és a nemzetek között. Ez annyira ismerté vált, hogy amikor például jön a három bölcs a Jézus születésekor, három bölcs idézőjelbe, téve három bölcset, most nem megyünk ebbe bele, a bölcsek megérkeznek, és akkor hoznak tömjént, aranyat és mirhát. Itt is megjelenik a tömjén, ami abban az időben a Istennek kiáró tiszteletnek, illetve a füstölöttetésnek az egyik szimbólum és jelképe volt. Hát egészen Krisztus koráig fent marad ez a fajta tömjén áldozat, amelyet Istennek kell bemutatni, és tudjuk, hogy ők is káldeusok voltak, ők is Babilónia térségéből jönnek és érkeznek. Ezt lehet látni Malakiás próféta könyvénél, és hogy majd a második résztől is, majd még ha otthon megnézitek, olvashatjátok a papokról szóló kijelentéseket, a papokról szóló fedőbeszédeket, és itt a hangsúly igazából azonban, vagy volt ebben az időben, hogy Malakiás korában a nép meg tud-e újulni, vagy pedig menthetetlenül bele fognak süllyedni egy olyan vallásos irányzatba, egy olyan formális, rituális istentiszteleti gyakorlatba, aminek Isten nem fogja kedvét lelni. Emlékezhetünk rá, hogy Jézus korában a templomban például már pénzváltókasztalai működtek, és amikor kizavarja a kufárokat, illetve a pénzváltókat, akkor ezt többek között azért tette, mert olyan közel vitték egyes árusok a templom hegyhez az áldozati állatokat, amiket ott persze jó pénzért meg lehetett venni, kicsikét emeltebb áron, mint a napi árfolyam, vagy a tőzsdei árfolyamok, akkor ott az állatok, ahogy tartózkodtak, az állatoknak az ürülék, illetve a lé, az mind befolyt a templom udvarra. Tehát nem véletlenül hajtotta ki Jézus ezeket az állatárusokat is, meg mindent a templom tér területéről, mert abszolút nem érdekelte a papokat, hogy most különféle ürülék, meg mindenféle szennyezett dolog folyik be a templom területére, csak hogy az ők is zsebük szépen meg legyen rakva, hiszen tudjuk, hogy Annás és Kajafás felügyelte ezeket a pénzügyi dolgokat abban az időben, és ez egy szadúceus papság volt természetesen, és rajtuk is beteljesedett az, ami a második részben le van írva, hogy a pap ajkai őrzik a tudományt, tanításra várnak tőle a népek, és egy olyan szadúceus papság lesz majd Jézus korában és Jézus idejében, amelyek például tagadják a feltámadást. Mózes öt könyvét elfogadják, de a proféta írásokat tagadják. Nem hisznek a túlvilági életben például. Nem hisznek a predesztinációban, stb. Lehetne fokozni. Hát az összes ilyen bibliai alapelv, ami a mózesi könyvektől levezethető az egész Ószövetségben, Jézus korára már egy olyan papság van, akik ezt nem fogadják el, és emiatt lesz majd konfrontáció a szadduceus és a farizeus csoport között, ugye a farizeusok nem voltak papok, ők farizeusok és írástudók voltak, akik viszont a törvénynek a másik oldalát ragadták meg, és annyira körülbásázták a törvényt, hogy az emberek már nem is mertek hozzányúlni a törvényhez, betarthatatlanná vált ez a fajta szigorúság. Jézus meg is fedi ezért a farizeusokat. Tehát egy teljes csődöt mondanak ez alatt a 400 év alatt, és ha megnézzük Izrael történelmét, ahogy mondtam ebben a 400 éves időszakban, a mózesi, illetve a Malakiás könyvében leírt feddő beszédek és ítéletek egy az egyben nyomon követhetőek és végigkövethetőek ebben az időszakban, mivel a nép nem volt hajlandó megtérni, és még csak egy hab volt a tortán, hogy a hellenizmus is olyan mélyen beszűrődött Izrael életébe, hogy már a tiszta tanítást is a farizeusi közösségben kezdte megrontani. És röviden még a végén nézzük meg Istennek a gyógymódját. Az első, ahogy mondtam, az Isten szeretetének a megkérdőjelezése volt, és Isten erre azt javasolja, azt tanácsolja, hogy térj vissza az első szeretethez. A Efézusi levélben olvashatunk erről a Jelenések könyvében, az Efézusiakhoz írt első levél a Patmos szigetéről, és ott olvashatjuk azt, hogy vissza kell térni az első szeretethez. Ha van rossz gondolkodásmódod van Istenről, az ő szolgálatáról, az odaszánásról, tehát ha ilyen leszázalékolt módon szeretnél szolgálni az Úrnak, akkor ezt felejtsd el, térj vissza az első szeretethez. Ez a legfontosabb. Újítsd meg az Úrra való közösséget. Nagyon sok keresztény nem vesz észre, hogy a világ, ha elkezdesz a világba belefolyni, a világba elmerülni, akkor egyre nagyobb részt követel az életedből, és egyre inkább kiszorítja belőled az Istennek a szeretetét. Egyre kevesebb hely marad benned Isten számára, és olyan rossz módon kezdesz el gondolkodni, ahogy Malakiás korában is gondolkoztak a zsidók, hogy Isten nem szeret, mert nincs ez, nincs az, nincs emez. És nagyon sokszor figyeljétek meg, amikor az ember ilyen hazugságban van, akkor Isten azért ad sokszor nehézséget, meg látszólag értelmetlen dolgot az illetőnek az életébe, hogy a benne lévő hazugságot kompromitálja, szembesítse a benne lévő hazugsággal, és hogy az a hazugság lelepleződjön az életébe. És annál nincs jobb, amikor valaki azt mondja, hogy atyám, köszönöm, hogy szeretsz. Lehet, hogy nincs ez, nincs az, de amit kaptam tőled, azzal meg vagyok elégedve. Be vagyok telve azzal, amit adtál. Függetlenül, hogy most milyen anyagi javaim vannak, vagy nincsenek anyagi javaim, ilyen házam van, olyan házam van, nem számít. Abban szeretsz engem, hogy Krisztust adtad értem, és ezzel mindent ide adtál. Nem viszünk semmit magunkkal. Ahogy egyik lelki pásztortestvérem mondta, a koporsón nincsen zseb. Semmit nem viszünk magunkkal. El lehet érni bármit ezen a földön, semmit nem fogunk magunkkal vinni. De az első szeretet tűze visszatér az életedbe, behozod a szívedbe ezt a feltétel nélküli atyai szeretetet, akkor te is meg fogod tapasztalni Istennek a szeretetét. Ez nem feltétlenül egy érzés, sokszor, ezt most szintén ebben nem fogjuk kivesézni, hogy mi a különbség a szeretet meg az áldás között, néha ezt hívők szokták keverni, hogy Istennek, amikor áldásul ad valamit az életünkben, mi azt hiszük, hogy az Istennek a szeretete, holott nem feltétlenül így van, és viszont igaz ez is, mert sokan ilyenkor szokták azt, hogy Isten csak akkor szeret, hogyha a nagy jóléti evangélium evangélistái szokták ezt mondani, hogy akkor, hogy az Úr kegyeltje, az Úr kedveltje, szeretetje, hogyha hatalmas anyagi áldásokkal rendelkezel, ha nem, akkor hát így jártál, akkor téged sem szeret az Úr. És hogyha ez a szeretet megújul, megfrissül benned, akkor más lesz a hozzáállásod a szolgálathoz, a testvéreidhez, a közösséghez, a munkádhoz, családodhoz, gyermekedhez, egy teljesen egy új életet fog behozni a szívedbe, a szellemedbe, a jellemedbe, és nem az a gondolkodásmód lesz, hogy hát, ha Isten engem nem szeret, akkor én se. Én se fogok szolgálni, gyülekezetbe, ahogy mondtam, akkor megyek majd, amikor akarok, adakozni minek, majd adakoznak a gazdagabb testvérek. Hát ez a fajta rossz gondolkodásmód, ami ebben az időben elterjedt, sajnos a mai korra is jellemző az embereknek a szívére. Aztán a következő probléma, amit olvashattunk, hogy Istennek nem volt tisztelete és nem volt félelme, amit még általában az atya is megkap a fiától. Itt az atyai közösségnek az ápolása. Itt elsősorban az ima életnek a megújulására szeretném a hangsúlyt feltenni, de arra is, hogy az Istennek a tisztelete legyen meg. Ahogy például igét olvasunk, ahogy imádkozunk, ahogy szolgálunk, ahogy gyülekezetbe jövünk, ez a fajta tisztelet legyen ott. Hogy én most nem akárki elé fogok járulni. Igazából Isten tisztel meg engem azzal, ha eljövök vasárnap, hogy szól hozzám, hogy a jelenlétébe mehetek, hogy megengedi, hogy üzenetet kapjak tőle az aktuális problémáimra, ha kell, megvigasztaljon, ha kell, bátorítson. Ez mind-mind ebből az atyai közösségből fakad. És itt nem a nagy jelekről, nem olyan nagy csodákról van szó, hanem egyszerűen Isten atyai szívéről. Amit majd, ahogy mondtam, Illésnek egy komoly feladata lesz, hogy ezt a fajta Isten képet majd behozza a teremtett világba az utolsó időkben, amikor nagyon-nagyon nagy szükség lesz majd rá, hogy egy egészséges Isten képpel rendelkezzenek majd az akkor megtérő emberek. Aztán a következő az értéktelen áldozat elfogadása és bemutatása, itt pedig a legfontosabb, hogy a teljes odaszánás. Tehát nem a részleges odaszánás, hanem a teljes odaszánás. Itt most nem azt jelentem, hogy a nap 24 órájában kell imádkozni, igét olvasni, meg ilyenek, hanem ami időd és lehetőséged van, amit jó szívvel oda tudsz adni az Úrnak, amiben úgy érzed, hogy erre Isten vezetett, Isten indított téged, az teljes szívedből, lelkedből, elmédből és erődből tedd meg. Ez jelent a teljes odaszánás. Ne azt nézd, hogy nekem ilyen ajándékom van, a másiknak olyan, nekem milyen lehetőségeim vannak, neki olyan, neki több szabadideje van, nekem kevesebb szabadidőm van, mert neki ilyen a munkája, másiknak amilyen a munkája, hanem ami tőled telik, teljesen szánd oda. Ne ilyen leszázalékolt odaszánás legyen. Független attól, hogy most egy fizikális odaszánásról van szó, mert menni kell, hívogatni kell, bizonyságot kell tenni, fogd meg ezt, tedd arrébb, vagy anyagi szolgálatról van szó, hogy anyagilag támogatni Istennek a munkáját. És tudod, amikor ebben az időben ezek a zsidók vitték ezeket az értéktelen áldozatokat, akkor számomra mindig kérdés volt az, hogy amikor Isten kér tőled valamit, akkor a legjobbat adod az anyagiakból, vagy az Úrnak jó lesz még a selejt is. Tudod, amikor ilyet adsz, az nem adakozás, hanem lomtalanítás. Megszabadulsz olyan dolgoktól, amelyek látszólag neked nem kellene, de hát az Úrnak úgyis jó lesz. És sok hívő gondolkozik így, hogy hát az órát úgyis arra fogok járni, azt, na azt az egy orosszát, vagy másfél órát, na azt, hogy ki fogom bírni, azt úgy, hogy odaszánom. De többre már nehogy megkérjenek. Ezek az ilyen leszázalékolt, selejtes odaszánások, ezek tulajdonképpen egy lomtalanítás. Amikor ennek Isten se fogja örömét találni az életedben. A következő az egzisztenciális hazugság. Ez is szintén a papok részéről lépett fel, hogy ahogy mondtam, elfogadtak mindenféle áldozatot, csak hogy a megélhetésük biztosítva legyen, és képesek voltak hazudni az embereknek, hogy jó lesz az áldozat. Igaz, hogy dögrováson van, nem számít, csak addig bírja ki, míg ide elhozod, siessél vele, megáldozzuk az oltáron. Sőt, még a héber szövegből az is kitűnik, itt most részletesen nem fogjuk végigelemezni, hogy olyan is megtörténhetett, hogy mi jó áldozatot és tiszta áldozatot hoztak, azt sokszor kicserélték egy hitvány áldozatra, és a papok a jó részt tartották meg maguknak, és ők maguk áldozták fel a hitványt, holott ők is megtehették volna, hogy az egészséges, tényleg Istennek odaszánt, odaszentelt és biblikus áldozatot tudják bemutatni. Hát a papság is zsiványkodott ebben az időszakban a különböző áldozatok kapcsán, és Spurgeonnek van egy híres prédikációja a papoknak a bűnei kapcsán, és ő ott írja le, hogy nagyon sok olyan papot ismert a maga korában, aki soha nem intette az embereket, nem fette meg az embereket, nem mondta el nekik az igazságot, ha így, meg így, meg így éltek, és nem tértek meg, el fogtok kárhozni, el fogtok veszni, tönkre megy az életetek, a családi életetek, a munkahelyetek, és ezek a papok nem figyelmeztették az embereket arra, hogy a bűnben járnak, a bűn útján élnek, mert féltek a megélhetéstől, féltek attól, hogy elzavarják őket a szószékről, nem lesz mivel eltartani a családjukat, és egzisztenciális okokból hazudtak az embereknek, megalkudtak az emberek előtt, és nem vállalták fel az igazságot. És a mai korban pont ez a konfrontatív időszak van, amikor az egyház, amikor kimer állni, és az igazságot kezd el hirdetni, azonnal egy totális ellentámadást kap. A hívőket bigotnak, vallásosnak, fundamentálisnak, ókonzervatívnak, mindenfélenek nevezik, különösen, hogyha megszólal a homoszexualitás, az abortusz, az eutanázia, a gender kérdésében, és sajnos lehet látni, hogy a nyugati egyházak döntő többsége, nagy része már beállt ebbe a vonalba, és üdvözli ezeket az újításokat, hiszen az egyház is nyitottnak kellene ezekre a dolgaikra, és ezek lesznek majd a nyugati egyháznak a felkent prófétái, akik el fogják fogadni ezeket az istentelenségeket, és azért, mert nekik ez egzisztenciálisan megéri. Ezeket a papokat és lelkipásztorokat, ezek az ideológiák és irányzatok támogatni fogják. Támogatni fogják. Anyagilag fogják őket támogatni, hogy ezt hirdessék és ezt képviseljék a szószéken. Az igazság felvállalása nem könnyű. Nagyon nehéz. Nekem sem mindig könnyű a munkahelyen bizonyságot tennem. Nagyon sokszor nem is kíváncsiak rá, de amikor elkezdek beszélni, akkor hamar leállítanak, mert túl sok nekik. De nem lehet megalkudni. Tehát ha az Úr követője vagy, az egyetemes papság része vagy, akkor neked ezt a papi szolgálatot végezned kell. Az igazság mellett ki kell állnod. Ha megkérdeznek a munkáján, hogy te ehhez vagy ahhoz mit szólsz, ne a vállalat vonogasd, hát nem is tudom, hanem nyugodtan, bátran mondjad. Megvan írva, hogy. És akkor adjad neki. Hagyd szóljon. Ha az Úr üzeni általad, akkor még ébredés is kitörhet azon a helyen. Nem kell félni. De sok hívő ott tévesz célt, hogy azt hiszi, hogy ha ő kimondja az igazságot, vagy kiáll az igazság mellett, akkor óriási hátrány éri, mert egyedül marad, meg minden baja lesz vele. De azt ne felejtsd, hogy amikor te az Isten igéje mellett kiállsz, vagy Isten igazsága mellett kiállsz, akkor mögötted van valaki, akit úgy hívnak, hogy a seregek ura. Amiről itt is olvasunk. És amikor a seregek uráról olvasunk, ezt még nem is elemeztük. Na, ezt esetleg majd egyszer erre egy külön alkalmat kéne szánni. És a seregek ura kifejezés nem csak azt jelenti, hogy Isten a legfőbb hadúr, idézőjelben hadúr, most egy kicsit pontatlan kifejezés, hanem a mennyei seregnek a vezetője, hanem alapvetően azt jelenti, hogy nagyon sokszor, amikor a seregek urával kapcsolatos profécia van, akkor Isten maga fog beavatkozni a dolgoknak a menetébe. Nem elsősorban angyalok vagy a körülmények, hanem maga Isten fogja a beavatkozást végrehajtani. Tehát egy isteni fedezet áll mögötted, amikor az igazság mellett kiállsz. És akkor történhet bármi, ahogy például történt ez Dánielék vagy a három ifjú esetében, akkor a nagy cicák éhen maradtak. Mert Dániel akkor se alkudott meg, hogy jó, hát nem lehet imádkozni, akkor majd otthon hazamegyek, azt úgy becsukom a szemem, mint haludnék, úgyis öreg vagyok, nem fog feltűnni, hát ugye elmormolok egy imát, és akkor rendben van. Nem, ablakot kinyitottok Jeruzsálem felé arccal, és akkor hagy szóljon. És akkor elhurcolták, jöttek a nagy jószágok, és semmit nem tudtak vele mit tenni. Ugye a fiatalok azt mondták a királynak, hogy rendben van, dobjál minket a tüzes kemencébe, akkor se fogunk téged imádni. És mi volt? Jött a negyedik férfi a kemencébe is, még füst szaguk sem lett. A krematórium semmit nem használt ezeknek a fiataloknak, akik viszont meg akarták őket ölni, akkor tudjuk, hogy őket megsemmisülte a tűz. Tehát amikor ilyen van, hogy ki kell állni az Isten igazsága mellett, akkor van egy természet fölötti befedezettség és védelem mögötted. És ha meg akarod ezt tapasztalni, akkor bátran, sokszor, nyugodtan vállald fel Istennek az igazságát. Ne alkudj meg! Ne gondold azt, hogy hát akkor nem fognak előreléptetni, akkor nem leszek népszerű a munkáján, ne ezekkel foglalkozzál. Neked nem ez a dolgot, hogy a földi életben ezeket a dolgokat keresed. És hidd el, hogyha következetesen ki fog szállni Isten igazsága, Isten igéje mellett, akkor Isten bizonyítani fog melletted. Biztos, hogy nem leszel éhező, nem leszel szűkölködő, nem leszel kevesebb attól, hogyha bátran felmered vállalni Istennek az igazságát. És végezetül egy bátorítás azok számára, akik nem így gondolkodnak, hanem tényleg biblikus és egészséges módon gondolkodnak, hiszen ebben az időben is voltak azért ilyen személyek, akik nem nézték jó szemmel ezt a dolgot. Ők is látták Jákobnak és Józsefnek a romlását, nyomorúságát, akik erről tanakodtak és beszélgettek. Malakiás az Úron keresztül egy bátorítást és biztatást is küld nekik. Ezzel az igével szeretném befejezni a szolgálatomat. És hogyha valaki esetleg ilyen Malakiás korabeli szindróma állapotában lenne, akár az Istennel való szeretettel kapcsolatban, akár az Isten félelme, tisztelete az atyasággal kapcsolatban, a szolgálattal kapcsolatban, vagy a megalkuvással, a közönnyel, a közömbösséggel szemben, annak adjon az Úr megtérést, adjon megújulást. Kívánom azt, hogy legyünk egy missziói gyülekezet, egy olyan közösség, amely kész és képes a megújulásra, kész arra, hogy embereket vonzon Krisztushoz, és nem világi megejtő beszédekkel, nem MLM technikákkal, meg különböző multimódszerekkel, hanem valóban istenfélő embereknek a felnevelésével. Ezt olvashatjuk Malakiás 3.16-17-ben. Akkor tanakodtak egymással az Úr tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv íratott ő előtte azoknak, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét. És azon a napon azt mondja a seregek ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, kedvezek nekik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. A tulajdonom szónál csak egy picit állok meg, itt az eredeti Héberben a kincsem szó szerepel. Tehát azok a személyek, akik az utolsó időben is láthatjuk, győztesek lesznek, minden kornak van egy maradéka, ennek a kornak is volt egy maradéka. Minden egyes egyház történeti korban van egy maradék, egy kicsi maradék, egy kicsi nyáj. akik ebben az időszakban ezeket a kísértéseket, ezeket a próbatételeket, harcokat legyőzik, azok Isten népévé lesznek, Isten a fiaikká fogadja őket, és kincsként tekint rájuk Isten. Isten kezében drága kövek lesznek. Ez egy óriási kiváltság, de óriási felelősség is, és ehhez az út Isten szeretetén, a vele való közösségen, egy átadott életű szolgálaton, és egy megalkuvás nélküli keresztény hívő életen vezet az út. Legyen ez egy mindannyiunk életében. Amen.